Sziasztok, ez itt a Semmi Kóla, és ezúttal élőben jelentkezünk a Három Hollóból. Én Vas Máté vagyok.
Én pedig Vida Kamilla.
Vezető szerkesztő Bozzai Balázs, hangmérnök Lőrinci Áron és grafika Kiri Zsanna.
Te, nem azt mondtad, hogy egy temetés lesz?
Az lesz, a saját temetésünk, arra jöttünk.
Komolyan, bassza meg, meg tök szomjas is vagyok.
Adjatok már valami Kiri. Csak kóla van.
Kösz, jó, ez én szeretem.
Saját temetésén ne fogasson az ember.
Aha.
Na, ezt utána a kólába rohadnám.
Úgy a szar.
A mai adásban az utazásról fogunk beszélgetni, leginkább arról, hogy hogyan, hova, kivel utazunk, és hogy megváltozunk-e annak a hatására, hogy elindulunk, és különböző hatások érnek, vagy épp ellenkezőleg nem történik meg ez a változás. Ahhoz, hogy ezt a tematikát átbeszéljük, filmeket is hoztunk, egyrészt a Kék Pelikánt, ami a rendszerváltás időszakáról szól, és alapvetően arról, hogy mit jelent utazni akkor, amikor erre nem igazán van lehetőség, és mit jelent akkor, amikor már van lehetőség, csak éppen pénz nem áll rendelkezésre sokatnak. Ehhez ez a vonatjegyhamisítás ügyekről szól, ami egyébként a Moszkva térben is megemlítésre kerül, de itt igazából e körül forog a cselekménynek az összegésze. A másik film, amit pedig hoztunk, az pedig a Che Guevara, a Motoros Naplója című 2004-es mű, amit Walter Salles rendezett. Arról az 50-es években tett egész Latin-Amerikát átszelő utazásról szól, amit még az orvostan hallgató Ernesto Guevara tesz, a barátjával Alberto Granadoval, és aki egy biokémikus, és igazából arról próbál meg mesélni a film, hogy hogyan fog forradalmára formálódni lélekben, hogyan fog valami átkattalni ebben a fiatal emberben, annak a hatására, hogy Latin Amerikát hónapokon át szeli. Szóval azon az első kérdésem felét, Kamilla, hogy gyerekként mi volt a viszonyod az utazással alapvetően, és azért is kérdezem ezt, mert van egy folyamatosan alakuló viszony azzal kapcsolatosan, hogy mennyire tekintjük magát a világot bejárhatónak.
Két erős emlékem van, egy általánosabb emlékem, meg egy egészen konkrét. Az általános emlékem az, hogy amikor vége lett egy-egy családi nyaralásnak, akkor én rendszeresen sírtam hazafelé az autóban, hogy itt most valami elmúlik, és rögtön arra kérdeztem rá, hogy mikor megyünk legközelebb valahova, mikor utazunk el megint, és nehéz volt ez a típusú elválás ezektől az ilyen egyébként viszonylag rövid periódusoktól. A másik pedig az, hogy nekem óvodás koromban járattam a Mókus utca tanodája című lapot. Ebben a lapban volt egy ilyen mese Indiáról. Mókus utca elment Indiába. Valamiért ezt úgy értelmeztem óvodás gyerekként, hogy hát ez valamilyen egyértelmű üzenet azzal kapcsolatban, hogy hát igen, akkor elmegyünk, elutazunk majd Indiába családilag, és hogy ez valamilyen tipp vagy felhívás a gyerekek számára, hogy csak így szóljanak a szüleiknek, hogy hajrá, most akkor lehet indulni, és emlékszem, hogy ezt el is meséltem az óvodába az óvonőknek is, akik azért ezt furcsán fogadták, és rá is kérdeztek a szüleimnél, hogy hát hogy, vagy miért, és ez igazából azt mutatja számomra, hogy gyerekként, és főleg abban az időszakban, amikor hogy mondjam, a kultúra így ömlik ránk, és még nem tudjuk elválasztani feltétlenül azt, hogy mi az, ami lehetséges, és mi az, amit csak ilyen kulturális termékként érdemes fogyasztani. Rengeteg mesét és filmet láttam utazásról, a világ bejárásáról, vándorlásról, csomó ilyen animációs film is ehhez a toposzhoz kötődik, és ugye nem gondoltam arra, hogy az utazás az oly módon korlátok közé szorul, hogy nem biztos, hogy pedagógus szülők gyerekeként megengedheti valaki magának, hogy elutazzon Indiába. Ez az evidencia számomra még 4-5 évesen nem volt meg feltétlenül, de neked vannak ehhez hasonló élmények?
Nekem úgy ez volt az alapélményem, mert ugye így mi történik kb. Gyerekként, akkor, hogyha az ember mondjuk így például a 90-es évektől datálódó módon nőtt fel, ilyen iszonyatos mennyiségben záporoznak a különböző képi és hanghatások azzal kapcsolatosan, hogy, folyamatosan, mit tudom én, egy mesében, egy természetfilmben egyszerűen mindenféle tájakon emberek nagy távokat tesznek meg, és mondjuk egy mesében azért annyira nem vetődik fel problémaként az, hogy így elfogy a benzin, vagy hogy az így pénzbe kerül hasonlók, de hogy minden esetre az óvodának le kellett csengelnie abból a szempontból, hogy így felfogjam, hogy így nem, a világ az nem egy ilyen korlátlan módon bejárható dolog, és én így arra emlékszem, hogy gyerekként így folyamatosan így az ilyen Galapagos szigetekkel kapcsolatosan tervezgettem magamban azt, hogy na, akkor így mikor, hogyan lehet oda eljutni, de minthogyha az egy ilyen kiskunfélegyháza szerű távolságra lett volna, kevésbé egy ilyen pénzkérdésnek tekintettem, hanem inkább egy ilyen szándékkérdésnek, csak így meg kell indulni.
Igen.
És akkor így jönnek aztán a különböző különös tájak. A héten volt az, hogy szerkesztőként dolgoznom kellett a Molnár Ferenc Karamellel készített interjún, és ő ott mond el egy olyan jellegű történetet, hogy karácsony tájékán kikérdezték ott a gyerekeket, hogy ki mit kapott karácsonyra, így a tanár által. És akkor, mivel nem kapott semmit, de nyilván ezt nem egy jó érzés mondani, hogy ez így. Nálunk, hogy mi vagyunk a kivétel, nálunk egyszerűen nem történik meg az, ami mindenkinél megtörténik. Nagyon érdekes volt, hogy kitalált magának egy ajándékot, és ez az ajándék, ez egy balatoni nyaralás volt. De hogy igazából itt nem is feltétlenül az az érdekes, hogy a nyaralás, meg úgy alapvetően az utazás az, ami mondjuk ilyen fikcionalizálva van, hanem hogy így meddig terjed el a képzelet, annak így mi a hatóköre, és akkor így a Balatonnál. Szóval, hogy ott a Balaton, nálad meg mondjuk így Indiáig, így a fantázia az így neki tud lendülni, nála meg így a, nem tudom, a Galapagos-szigetek az valahogy így belefért, így a fantáziába magába, hogy innen átkössek, maradjunk még egy kicsit így a fantáziálgatásnál, úgy alapvetően az, hogy hol melyik korszakban hogyan alakul az, hogy ahogyan távoli helyek el vannak képzelve, szóval ami már eleve elérhetetlen, hiszen mondjuk adott korszakban megvannak az akadályai magának az utazásnak, és mondjuk így középkoron belül, hogy maga a kelet hogyan van elképzelve. Ebből a szempontból van egy 14. századi úti könyv, a Sir John Mandeville-nek az utazásai. Ez különböző csodálatos, különös furcsaságoknak az ilyen foglalata, szóval, hogyha valaki megindul kelet felé, Afrika felé, Ázsia felé, akkor egyszerűen nem tudja kikerülni azt, hogy minden, ami útjába akad, az így radikálisan különbözzön attól, amit ő megismertnek vél. Szóval, hogy egyszerűen, mivel van tele a világ csodával, mássággal, különösséggel, akkor, hogy egyszerűen így a távolság, az így nem tudja, nem magától értetődő módon hordoz azt a tapasztalatot, hogy megyek, nagyon messzire megyek, de így ugyanazt fogad, hogy szóval, hogy muszáj, hogy egyszerűen átrendeződjön az alapvető tapasztalásom arról, hogy igen, itt vannak a hétköznapok, és igen, ami távol van, az persze, hogy furcsa, az persze, hogy külön. Szóval nekem itt igazából az az érdekes, hogy időbe telik az, amíg mondjuk megjelenik az a gondolat, egyre többször kerül rögzítésre az, hogy hiába tettem meg hatalmas távokat, az, amit furcsának véltem, az ilyen bizonyos esetekben meg túlságosan emlékeztet arra, amit magam mögött hagytam. Szóval, hogy így egy idő után az utazás irodalomban is, vagy az ilyen utazásról szóló elmélkedésekben is így megjelenik így az a elképzelés, hogy egy ilyen kört teszünk meg, most csak így egy ilyen példát ezzel kapcsolatosan, a 16. századi francia nemesnek, a Michel de Montaigne-nek van egy kannibálokról szóló esszéje, azzal indul az egész gondolatmenet, hogy hát igen, itt vannak ezek a dél-amerikai emberevő csoportosulások, kifejezetten a Tupinamba törzset említi, de hogy minden esetre egy idő után a gondolatmenete átcsap abba, hogy persze foglyokat ejtenek, de hogy tisztelettel bánnak velük, persze megeszik őket, de hogy ehhez képest a spanyolok meg nem biztos, hogy a foglyaikkal tisztelettel bánnak, és hogy milyen szörnyűségesen képesek kínozni ugyanezen törzsnek a tagjait, amikor mondjuk ilyen konfliktusba kerülnek. De hogy minden esetre elindul egy olyan gondolatmenet, hogy igen, persze, itt vannak ezek a vademberek, és akkor így a vadságnak így mi az ilyen egyértelmű jelölője, az emberevés, de így ehhez képest meg ott vannak a spanyol hódítók, franciák, stb., akik meg az ilyen különböző kegyetlenkedések terén meg bizonyos szempontból így beelőzik azokat, akik meghódításra kerülnek, és akkor most ki a valódi barbár? Mitől barbár a barbár? És utána pedig így az ilyen zárása ennek az eszének az az, hogy a törzsből néhányan azok így Európába elvetődnek, és ott így rácsodálkoznak arra, hogy úristen, hát itt urak vannak, meg szegénység van, meg hogy egyszerűen így az európai világ az abból a szempontból tűnik számunkra barbárnak, hogy azok a különbségek, amik számukra nem léteznek, az itt teljesen természetesek. Szóval ez a kinek szemében mi természetes, és hogy mi történik akkor, amikor az, amit mondjuk így az ilyen európai képzeletvilág, az így csak a periférián tud elképzelni, hogy ott a dzsungel, ott vannak a törzsek, és ott vannak az ő furcsa szokásaik, és akkor így azt így meg lehet ismerni, hódítani, meg így arra így nem tudom, ilyen kalandos úton, módon elvetődni viszontagságok által. Mi történik akkor, ha ez a szemszög, az egyszerűen így visszaparittyázásra kerül, hát az óvilágba, és így ezt akarja megcsinálni ez az eszi, igazából ilyen, kicsit ilyen ironikus módon így kibillenteni azt. Aki igazából mindig a megismerő szerepében van benne, az hirtelen nem is az, hogy megismert lesz, hanem mondjuk ilyen leleplezett lesz. Ez valamilyen szempontból egy ilyen kis elmejáték meg fricska.
De azért is érdekes, amit mondasz már, hogy persze arról szerintem mi is beszéltünk már többször, meg annak nagyon nagy irodalma van, hogy mi az ilyen európai-amerikai tekintet így igen, a kelet irányába, de hogy közben, ha belegondolunk, mennyire durva, hogy ennek a tekintetnek a kialakítására való trenírozás, ez elkezdődik gyerekkorban, ha csak belegondolunk abba, hogy hogy néznek ki azok az animációs filmek, vagy hogy néznek ki azok a képeskönyvek, amik nem Európában vagy Amerikában játszódnak, de európaiak és amerikaiak készítik el őket. A színviláguk teljesen más, az egész, tehát hogy ez valami csodálatos, valami egzotikus dolog, ez már igazából 3-4 éves korban elkezdődik a gyerekeknek ez a típusú tekintetének a kialakítása.
Eszembe jutott ezzel kapcsolatosan, hogy nem csak az, hogy mondjuk így a nem tudom, mesés kelet, ahol így mindenféle furcsaság van, az, ami még egy ilyen érdekes elem ezzel kapcsolatosan, hanem mondjuk a zarándoklatnak a tapasztalata, amikor mondjuk így azért utazol, hogy valamilyen szempontból, lelkiség szempontjából részesülj valamiben, vagy valami történjen veled, hogy megváltozzon benned valami azáltal, hogy betegségből kigyógyulni, meg ragadta a figyelmet, az így a bérelt zarándokoknak a jelensége, aminek így az volt a leglényege, hogy több mindenki nem tudta megengedni magának a zarándoklatot, középkor folyamán például azért, mert beteg volt, azért, mert elfoglalt volt, hogyha valakinek mondjuk így van pénze, nem tud lejárni ilyen bizonyos távokat, akár ilyen Santiago de Compostelába, akár Jeruzsálembe, hogy jön a bérelt zarándok, a profi utazó, aki egy bizonyos bérezés tekintetében nem csak, hogy lejárja azt a bizonyos távot, hanem részt vesz azokon a vallási rituálékon, sőt még visz is magával bizonyítékot arról, hogy ő ott volt, szent képet, vagy valami jelentést ír, de hogy minden esetre, mert hogy itt mondjuk fontos elem, hogy mondjuk így lelkiség szempontjából részt venni a zarándoklaton, ott a szándék is számított az ilyen középkori képzeletvilágban, és ami még egy ilyen másik érdekes elem ebből a szempontból, a zarándokoknak szóló útikönyvek, amik néha tényleg annyira részletesek tudtak lenni, hogy vannak olyan történészi feltételezések, hogy bizonyos könyveknek eleve az volt a célja, hogy bizony a zarándokutakat fejben le lehessen folytatni. Szóval, hogy nem kell valójában elindulni, de mégis végig lehet járni.
Ilyen COVID-kompatibilis kiadványozat.
Meg Pest is, meg nagyon sok minden más kompatibilis, de hogy minden esetre itt mondjuk például Róma volt az, amivel kapcsolatosan mondjuk olyan különböző ilyen zarándokoknak szóló úti könyvszerűségek jelentek meg, ahol mondjuk ez felvethető, hogy igazából ez egyfajta, hát igen, egy ilyen zarándoklat fejben, ami meg, aki nem tudom, az internetbe szocializálódott bele, meg a nem tudom, nincs emléke arról, hogy így nincs tévé, és a többi, ez szerintem így, ez már így annyira nem furcsa. Ismertnek vélni olyan helyeket, ahol mondjuk az ember soha nem járt, mégiscsak így valahogy ilyen, akár ilyen domborzati viszonyoktól kezdve nagyon sok mindent így összepakolni ezáltal. Egyébként a Roberto Bolaño-nak van egy olyan elképzelése, nem turistaként jelen lenni valahol, ez egy olyan jellegű tapasztalat, amivel így érdemes lehet próbálkozni. Te mit gondolsz erről, ez így mennyire lehetséges, nem lehetséges, kell-e e felé orientálódni?
Nem igazán tudom elképzelni. Persze nyilván vannak olyan radikális helyzetek, meg vannak emberek, akiknek több okból kifolyólag, vagy speciális okokból kifolyólag több hazájuk van, vagy több helyhez kötődnek úgy, mint az otthonukhoz. De egyébként egy átlagos ember számára én bármennyire is próbál tudatosan hozzáállni az utazáshoz valaki, és bármennyire is próbálja azokat a rossz szokásokat, amiket otthon érez, amikor turistákkal találkozik, egy zavarja, és ezt próbálja a saját gyakorlataiban nem végezni, akkor sem lehet szerintem nem turistaként jelen lenni valahol, és nem, egyszerűen nem látom lehetségesnek azt, hogy, és nem azért, mert ne lenne erre szándék, hanem egyszerűen valamit úgy megismerni, és úgy rezonálni vele, hogy az az otthonod, az nem ugorható meg azoknak a jelentésrétegeknek a kialakítása, nem ugorható meg egy hét alatt, vagy egy fél év alatt sem, mert nem csak a térben létezünk, amikor vagyunk valahol, hanem annak a történetében is létezünk, a saját viszonyainkban létezünk az adott térben. Szóval, hogy én ezzel kapcsolatban mindig szkeptikus vagyok, de egyébként viszont nem találom problémának a turistaságot abban az értelemben, hogy nem biztos, hogy az lenne a cél, hogy úgy érezd magad valahol, ahova elutaztál, mintha... Tehát, hogy miért ez a cél valójában, vagy miért ezt tartanánk üdvösnek, hogy mindenhol otthon érezzük magunkat. Szerintem az izgalmas tapasztalat, hogy ott vagy valahol, ahol bizonytalan vagy, ahol sok mindent nem ismersz. Az az érzés, hogy nincsenek kapaszkodóid, hogy nem tudsz valakit megkérdezni, hogy nem tudod, hogy igazából mi a normális viselkedés az adott helyen, mármint a normális viselkedés abban az értelemben, hogy a törvényeket betartani, hanem hogy hogyan érdemes az adott helyen létezni úgy, hogy te autentikusan vagy jól érezd magad, szóval, hogy...
Hát mi a kulturális referenciaháló, amit így igazából nem egy ilyen betanult módon felelsz belőle, hanem mondjuk egy ilyen intuitíve módon, hát így érzékelsz, és igazából így benne létezel, és nem pedig van egy ilyen valami kontraszt, mondjuk, vagy valami.
Igen.
Mert ugye, de így azt mondod, hogy így az ilyen különböző idegenségérzetek, amik így, mondjuk így utazás közben így elkapnak, azok így valójában így arra emlékeztetnek, hogy maga az otthon, meg az otthon esető. Szóval, hogy ennek van valami ilyen adomány jellege, hogy ez nem feltétlenül egy olyan dolog, amit így mindenképp így le kell számolni.
Hát katartikus szerintem az, hogy így rábízod magad valamire, amiben nem tudod, hogy bízhatsz-e valójában, és hogy... Ez egy ilyen érzelmi szempontból egyrészt egy bátorság, másrészt, hogy igen, hogy ott van a hiány. Tehát, hogy valahol lenni, az mindig arra emlékeztet, hogy amúgy van egy otthonod, ahol nem vagy, és hogy ezt a hiányt megélni, meg valahogy a katarzist egy ilyen negatív tükörben, vagy egy ilyen, nem tudom, fájdalmon keresztül megélni, az szerintem igazából tök értékes, és én nem szoktam érteni azt a típusú ilyen erőltetett szándékot, hogy így, ha valahol ott vagy, akkor próbálj mindenképpen arra, nem tudom, egy hétre, két hétre így beilleszkedni, mert tök oké és izgalmas tapasztalat, hogy idegen vagy.
Hogy az utazás, az persze egy minden esetben kiszolgáltatottsággal is jár, de hogy ez egy olyan típusú kiszolgáltatottság a te értelmezésedben, ami valamilyen szempontból egy ilyen hogy van egy ilyen adomány jellege, vagy hogy van egy ilyen, hogy olyan jellegű dolgokra emlékeztet, aminek igazából így jó tudatában lenni. Szintén a Bolányónál maradva, neki van egy ilyen nagyon érdekes eszély, amit mindenkinek ajánlunk, az Alföld Online-on jelent meg, és a betegség, az irodalom és az utazás van összekapcsolva azáltal, hogy aki tartósan beteg, az abból a szempontból részt vesz egy utazáson, hogy igazából egy olyan szinten kiszolgáltatott állapotba kerül bele, ami által neki az egész ilyen világérzékelése az át kell, hogy rendeződjön, hiszen nincs már helyben maradás, és a helyben maradás az pedig az ilyen egészségesnek levés, az amikor így igazából úgy használod a testedet, hogy nem vagy tudatában annak, hogy neked így úgymond tested van, vagy hogy még csak nem is az van, hogy mondjuk ilyen, szóval nem ilyen pozitív testtapasztalatok vannak, hanem inkább ez az ilyen annyira magától értetődő, hogy egészséges vagy, hogy szinte egy ilyen testetlen állapot. És a betegség az, ami meg így ebből egy ilyen olyan idéglenességbe tud átrakni, hogy ugye egy-két napos rapid utazás, az is mondjuk egy kicsit így megbolygatja a hétköznapokat, na de hogyha ott van a tartós betegség, akkor már feltevődik az a kérdés, hogy amikor már mondjuk hónapok óta beteg vagy, vagy évek óta beteg vagy, akkor te még mindig turistáskodsz? Vagy pedig az van, hogy lett egy ilyen új referenciamező, amiben te így belekerültél, ahol már egyszerűen úgy bolyongasz, hogy így feltevődik a kérdés, hogy hoppá, akkor én most így a bolyongásban találtam meg az új otthonomat. Most így abból a szempontból, hogy ez az ilyen másfajta tapasztalás, ez elkezd nem másféle lenni, hiszen a betegség kezd el a hétköznapisággá így át transformálódni. És így nyilván ebbe így benne van az is, hogy mivel rá vagy kényszerülve arra, hogy máshogy tapasztalj meg dolgokat, utazás során, betegség során, ez így jár olyan jellegű tapasztalásokkal, hogy ó, igen, erre nem is gondoltam volna akkor, hogyha nem lettem volna beteg, tehát megvan ez, vagy nem indultam volna el, áztam, fáztam, és különös dolgokat láttam, de hogy így mégiscsak azért láttam dolgokat, ezt is el tudom mondani. Így részben elborzasztó, és részben pedig mégiscsak egy ilyen adomány jelleggel is bír, hiszen egy olyan szeletét látod a világnak, amit meg más nem feltétlenül. És itt jön be az irodalom abból a szempontból, hogy a tapasztalatoknak a rögzítése, és nem kell feltétlenül csak az irodalomra gondolni, hanem mondjuk ilyen alkotás szintjén, így minden, ami mondjuk így az utazást úgy próbálja megjeleníteni, hogy amikor így tartasz valamerre, az így belülről is téged így átrendez, ugye ez így a betegségnél így eléggé összejön. Szóval, hogy itt, hogy így az ilyen dilemmázgatás, hogy mennyire érte meg, vagy mit lehet belőle kihozni. Mert mondjuk így a Bolányónál, aki megvolt neki is a tartós betegsége, szóval, hogy ott alapvetően ez tevődik fel, hogy mit lehet ebből kihozni. Vagy mi értelme van ennek? Lehet-e értelmet adni neki?
Igen, egyébként meg a biztonság, meg kiszolgáltatottságról az jut egyébként eszembe, hogy valójában mennyire rosszak azok a dolgok, amik a biztonságot, meg az otthonosságot jelentik azokon a helyeken, ahova elutazol. Tehát mik azok a dolgok, amik ugyanolyanok? Uh-huh. A McDonald's, a többi ilyen nagy cég, és azoknak a különböző intézményei, és hogy ezekbe a helyekbe tudsz úgy bemenni, hogy pontosan tudod, hogy mi fog ott történni.
Repterek is ilyenek.
Mert hogy ez otthon is léteznek ezek a helyszínek, és valójában mit képviselnek, mi a közös bennünk, ezek az intézmények közösek bennünk, és hogy igen, szóval, hogy nem feltétlenül McDonald's-ba fogsz bemenni, vagy ha bemész oda, akkor azért mész be, hogy igen, azért, mert ott tudom, hogy mivel találkozom.
Hát nem a kaland miatt.
De hogy épp ez jelenti azt, hogy szerintem nem biztos, hogy el kell tartani magunkat attól, hogy átengedjük magunkat a bizonytalanságnak, mert ami biztos, az nem biztos, hogy egy jó ajánlat, igen.
Ja, hát igazából itt, amit mondasz, így az is mondjuk ilyen érdekes, hogy igazából egy idő után nem nagyon tudsz úgy elindulni, hogy így ne az legyen. Ugye egyszerűen megtörténik az a tapasztalatod, hogy így mindig ilyen köröket teszel meg, hiszen ugyanazt fogad, és így te se tudod eldönteni, hogy nem egyébként így ezt a, hogy erre a tapasztalatra vágysz, hogy így mindenhol az ilyen, nem tudom, biztos cölöpök, stb. Hogy így a rizikó az így minél inkább ki legyen küszöbölve.
Menjünk rá a filmekre? Jó, akkor igen. Szerintem kezdjük a Kék pelikánnal.
Rendben.
Ami egy magyar alkotás. Szerintem, hát röviden már utaltál arra, hogy mi ennek a filmnek az alaphelyzete, de hogy összefoglalva az történik ebben az ilyen animációs dokumentumfilmben, hogy a rendszerváltás után ugye már nincsen vasfüggöny, és nincsenek jogi akadályai annak, hogy lehessen utazni. Pénzügyi akadályai viszont annál inkább vannak, és pár fiatal észreveszi azt a, hogy mondjam, strukturális problémát a MÁV-ban, hogy hát nem annyira bonyolult azokat a jegyeket hamisítani, amik a nemzetközi utazásokra vonatkoznak, és elkezdődik egy ilyen történet, először kicsiben, aztán ez egyre nagyobbra nő ez a történet, és egyszerre szól ez a dolog szerintem arról, hogy a rendszerváltás mit jelentett, vagy mi volt az a viszony igazából, ami kialakult egy vágy, ami addig ugye nem létezett, a megismerni, nem tudom, a világot, és hogy ez...
Létezett a vágy, csak persze, hogy így a korlátok.
Elképzelhetővé vált, hogy ez a vágy beteljesüljön, igen. Egyrészt szól erről, másrészt szól arról a káoszról, vagy arról az ilyen általános káoszról, ami a rendszerváltás után jellemezte a magyar társadalmi valóságot, és amiben egy kicsit azt érezhetted, hogy a csalás, vagy ilyen stikliket csinálni, ennek a morális súlya valahogy nekem úgy tűnt legalábbis ebből a filmből, hogy nem ott lenne, ahol adott esetben egy másik korban, vagy ahol adott esetben ma van, mert hogy egy akkora átalakulásban volt az egész ország, meg a közhangulat teljesen más volt, hogy egész egyszerűen ezek a dolgok teljesen mást jelentettek. Harmadrészt pedig szól szerintem ez a film egyébként a MÁV-ról is, és a magyar rendőrségről is, és arról, hogy erre hogyan reagáltak, és igazából mennyire nem volt előtérbe ennek a problémának a megoldása, és hogy milyen hosszú történet lehetett ez az egész, és vicces bizonyítványt állít ki egyébként ezekről a különböző állami intézményekről.
Igen, amúgy az egyik ilyen legnagyszerűbb mondat az egész filmben a MÁV-hoz türelem kell.
Igen.
De úgy alapvetően, amit rendkívül érdekes, az egyrészt a formanyelv, az a másrészt pedig az, hogy miből formálódott meg a Csáky Lászlónak a filmje. Két évtizedes viszonylatban készült maga a film, ami egyrészt a dokumentumfilmes eszközöket vegyíti az animációfilmnek az eszköztárába.
Vagy vannak ilyen archív felvételek, igen. Is benne, meg állarchív felvételek benne, és animációs.
Igen, igen, igen. Szóval, hogy így rengeteg formai játék, az ilyen tárgyi kultúrának egy ilyen nagyon széles körű megidézése, szóval így alapvetően nem csak így, hogy így az ilyen késői 80-as évektől megyünk el egészen így a
2000-es évek elején.
Igen, igen, és még ebben még benne van az ilyen 2014-es éveknek is az idősíkja, ahol meg egyrészt a csalásokat elkövető személyekkel, magával a nyomozóval, aki rajta volt ezen az ügyön, és még más ügyhöz kapcsolódó személyekkel zajlanak maguk a, hát az ilyen ténylegesen rögzített interjúk, amik eleinte háttérbeszélgetések voltak, csak egyszerűen annyira jó dumák röpködtek így mindenkinek a részéről, hogy igazából ez lett, vagy ők lettek a magának a filmnek a tényleges szereplői. Szóval így az ilyen játék, félig játékfilm, félig dokumentumfilm, de úgy alapvetően azért is rendkívül jó döntés szerintem az, hogy itt igazából ilyen animációs dokumentumfilm készült meg ilyen, hogy így nincsen eltagadva az, hogy amikor bármilyen dokumentumfilmet nézünk, akkor ott van egy ilyen közvetítettség abból a szempontból, hogy ó, igen, valós eseményeket, valós személyeket, és azoknak az ilyen valós élethelyzeteit képezi le maga a film, de hogy úgy alapvetően nyilvánvalóan ez szerkesztett, szortírozott, nem egyszerűen így a maga totalitásában fogjuk fel a dolgokat, hanem így magát így a, nem tudom, a, hát a valósággal is így játszunk, meg azt is így ilyen valamilyen szempontból így muszáj valahogy hát így megdolgozni, megképezni. És itt azáltal, hogy megvan ez az ilyen játékfilmes vonulat, meg maga így az animáció az ugye lehetőséget ad képileg is nagyon extravagáns dolgokra, ez még inkább kihangsúlyozza ezt, hogy egyszerűen az, hogy így mit tartunk fontosnak ebből a történetből mondjuk így elmesélni, vagy úgy alapvetően a 90-es évekből, meg így a rendszerváltásból elmesélni, meg milyen perspektívákat választunk, mert ugye itt ez egy ilyen rendkívül egyrészt ilyen alulnézeti perspektíva, meg egy ilyen, hát hogy mondjam, így a valahogy így a dolgoknak a legszéle, de hogy mégiscsak fokozatosan megvannak azok a jelenetek, amik ilyen nagyon szépen megépítik a kontextust magát, hogy ilyen bizonyos döntések miért vannak úgy meghozva, hogy azokból a döntésekből, meg azokból a karakterekből így maga a korszak is szinte jobban megismerhető, mint hogyha mondjuk Horn Gyulára fókuszál mondjuk így ez a film, vagy hogy így felülről néznénk ilyen madártávlatból.
Igen, ez az érdekes benne, hogy valójában egy ilyen teljesen mellékes sztori igazából.
Amivel így maga a rendőrség is így alig-alig foglalkozik eleinte.
Igazából senki nem foglalkozott vele, tehát hogy ez nagyon hosszú ideig tudott menni ez a történet, és mégis ahogyan ez alakult, amilyen az egésznek a hangulata, ahogy reagáltak erre a hatóságok, ahogyan egyébként az egész megszerveződött, és ahogy látszik, hogy egyébként hova utaznak, ott hogyan találják ki az egészet, mikre figyelnek oda, és az egész intézményrendszer, ahogyan egyébként a vasút működik, az ezáltal így felvillan így a szemünk előtt, hogy egy ilyen nagyon, nagyon részletes rajzot mutat, ami miatt így, szóval, hogy valójában tök sok tudás jön át erről az időszakról, miközben egy ilyen nagyon mellékes sztori, és még azt akartam mondani, hogy mondtad, hogy vannak ilyen nagyon jó dumák, nekem az egyik kedvencem benne, hogy hát, aki leginkább azt hiszem, hogy így fókuszban van ebben a történetben, ő mondja azt, hogy mennyire hülye közmondás az, hogy jobb félni, mint megijedni, ezt így a saját csalásaira vonatkozóan mondja meg arra, hogy mennyire fél attól, hogy lebukik, vagy mennyire nem, és hogy sokkal több értelme lenne, ha úgy lenne a közmondás, hogy jobb megijedni, mint félni, mert hogy ha félsz, az folyamatosan gátol, és szorongsz, és hibázol, ha viszont megijedsz, akkor összekapod magad, és elkezdesz fókuszálni, és koncentrálni, és az amúgy szerintem ez tök igaz.
Igen, és az is baromi érdekes egyébként, hogy így három központi karakter van, aki így a csalásokat elkezd, és utána ez pedig így tovább gyűrűzik, de ilyen iszonyatosan. Szóval így egy idő után így a fiatalság, vagy mondjuk így az ilyen utazni vágyóknak így a réteg az így túlnyeri magát, és ez az, ami meg így a úgymond így a bukást generálja, hogy egyszerűen így a rendőrség is így arra számít, hogy ó, hát persze, ez így valószínűleg egy ember van benne, de stb., de hogy így minden esetre túlgerjed valamilyen szinten ez az egész dolog. Az a nagyon érdekes, ez ilyen, nem tudom, ilyen rendszerváltás pillanatában itt, ebben a helyzetben, hogy ó, igen, most már lehet utazni, de valójában nem lehet utazni, hiszen a rendszerváltás azokat a regionális különbségeket különböző országok között azért így nem tud mit kezdeni, azt most már csak ilyen átélhetőbbé tudja tenni, vagy ilyen megtapasztalhatóvá tudja tenni, és akkor az, hogy mondjuk az ügyeskedés az meg hogy meg mint van, abból a szempontból érdekes, hogy itt van egy társadalom, ami mondjuk így nagyon hosszú időn át így arra van trenírozva, hogy ha nem játszod ki az államot, meg hogyha nem vagy bizalmatlan vele, akkor te egy balek vagy, hülye vagy. És aztán így hirtelen pedig jön egy olyan alapszituáció, hogy ó, hát most már bízhatsz bennem, ó, hát most már itt új szabályok vannak, és mi lenne, hogyha azokat így betartanánk, hogy így egyszerűen, na hát itt is bejön az utazás metafora, szóval, hogy így egyik alaphelyzetből átkerülni a másikba, azért az annyira gördülékeny módon nem tud megtörténni.
Egyik napról a másikra.
Igen, szóval, hogy így nagyon sok reflex, attitűd, az így ugyanúgy megérkezik, kerülik az ilyen új viszonyok közé. És az is ilyen baromi érdekes, amikor így az egyik megszólaló mondja azt, hogy a magyar kalauzokkal kell nagyon figyelni, mert ők nem annyira naívak, hogy elhiggyék azt, hogy itt ilyen 20 éves rácok, azoknak így van pénzük Párizsba eljutni, meg Spanyolországba, és így...
És ha túl vagy a magyar kalauzon, akkor utána már minden oké, igen.
Igen, igen, meg hogy így egyszerűen, ha ott jön az ellenőrzés, akkor mondjuk így lelkületileg, meg ilyen gesztusok szintjén is így ahhoz kell akklimatizálódni, hogy meg azt kell így mind az egész... testeddel, lelkeddel közölni, hogy én ezt megtehetem, hiszen, igen. Amit említette, hogy így nem szabad...
Szépen kell felöltözni.
Vagy nem szabad így a rettegést így mutatni így magadon, hogy úristen, mindjárt lebukok, hiszen én nem ide tartozom, nem Nyugat-Európába tartozom, én Kelet-Európába tartozom, meg hogy én az az ember vagyok, aki hogyha ha álmodik, akkor mondjuk így az álmai azok így... hát így a határnál így megállnak, vagy mondjuk így, szóval, hogy így nem leleplezni magadat azáltal, hogy egyszerűen még képzetek szintjén sem jutsz el mondjuk Franciaországig. Nagyon pozitív volt így a kritikai visszhangja a filmnek, de ami nekem így érdekes volt, az az, hogy például Gyenge Zsolt vagy Vig Martin hozták be azt, hogy alapvetően ez egy rendkívül magas színvonalú film, de hogy mint hogyha ilyen szűk maradna a perspektíva, és hogy így még inkább meg lehetne építeni a tablót, vagy mondjuk így olyan jellegű kérdésekre is választ lehetne adni, hogy van az, hogy mondjuk ebből az ilyen underground fiatalságból, akik közül ugye ezekben a vonatjegyhamisításokban is így többen részt vettek, így hogy van az, hogy ezek a ügyeskedő, vagány arcok, akik így nyakig benne voltak, abban az ilyen kulturális életben, aminek mondjuk így volt egy ilyen rendszerkritikai attitűdje is, hogy van az, hogy többen mondjuk olajipari cégnél kötöttek ki, építőipari holdingnál, hogy igen, hogy még akár erről is lehetett volna mit mondani, meg még nagyon sok minden mással is, hiszen itt kapunk egy tablót, de hogy ez a tabló, ez egy ilyen korlátozott marad pont azáltal, hogy a nézőpont karakterek, akik választva vannak, azok igazából nem a döntéshozók, hanem mondjuk pont azok, akikre mondjuk, hát a figyelem nem magától értetődő módon összpontosulna. Szóval nem az az első szerintem, hogy valaki, hogyha na mi volt a rendszerváltás, akkor nem biztos, hogy az első, második, harmadik ötlete az lenne, hogy igen, ez volt, és rajtuk keresztül mesélem. Ez szerinted neked volt-e hasonló hiányérzeted, vagy ez így szerinted mennyire kérhető számon a filmen?
Hát én szoktam alapvetően szeretni azt, hogyha egy műalkotás keveset markol, de azt teljesíti, és szerintem itt is ez történik, hogy persze lehet azt mondani, hogy ez egy szűkre szabott keret, és még felvethető ez a kérdés, és ez a kérdés, és ez a kérdés, de én pont azt gondolom, hogy jól húzta meg a határait, és azt a történetet meg nagyon jól meséli el. Nem néztem utána egyébként annak, hogy ezek a szereplők hogy kerültek egyébként azokhoz a vállalatokhoz, ahol most dolgoznak, vagy hogy mi ennek a története, vagy hogy volt az ő felnövésükben ez a történet, de hogy akár az is lehet, hogy ez meg lett nézve, vagy ennek utána lett járva, és nem szolgált olyan tanulságokkal, ami beépíthető ebbe a filmbe. Szóval nem érzem azt, hogy fel kéne vetni azt a kérdést, hogy miért nem szól többről ez a film, miközben arról, amiről szól, arról nagyon jól szól.
Annyira nekem sincs olyan hiányérzetem, mert hogy szerintem pont egy előnyére szolgál az, hogy szokatlan nézőpont karakterek, és hogy igazából így is nagyon sok mindent ilyen nagyon ilyen érzékletesen tud elmesélni, ami meg mondjuk egy ilyen, tényleg egy ilyen tablószerű élményt ad.
Én azért sem teljesen értem ezt a kérdést, mert hogy valójában ebben a sztoriban nem, igazából nem fontosak annyira az emberi sorsok, meg nem fontosak ezek az emberek személyükben, hanem az fontos, hogy mi történt velük közösen egy korszakban. És egyébként megnézni, hogy egyesével nekik milyen útjuk volt, ez szerintem ennek a filmnek egy ilyen tök másodlagos felvetése.
Na persze, itt igazából én inkább arra gondolok, szóval így a pont amiről te is beszélsz, hogy így, hogy a korszakból még több mindent megmutatni, meg még mélyebbre menni, meg még... Szóval ami mondjuk így ezekben a kritikákban is felvetődik, de hogy igazából én itt inkább azt érzem, hogy így mennyire amúgy így van egy ilyen szomjúság az iránt, hogy ez a korszak hasonló sztorikon keresztül ilyen minél komplexebben el legyen mondva. Mert hogy így persze ennek is van egy ilyen nosztalgikus rétege, mellette igazából végig van zongorázva az az ilyen alaphelyzet, hogy így megvannak a stációk, megvan az, amikor történhetne már valami, aztán történik, ugye rendszerváltás, katarzis, és utána jön a káosz, meg az, hogy mondjuk így mekkora stikliket megcsinálnak mások, és így ahhoz képest mi egy vonatjegyhamisítás, meg hogy nekem is van már lehetős, mármint úgy van lehetőségem dolgokra, hogy valójában nincs, szóval így megtehetném, de amúgy nem tehetem meg, szóval, hogy így ebből az alapállapotból nem is az, hogy így kitörni, hanem hogy azon mondjuk felülkerekedni azáltal, hogy így okosban megoldod. Hát bejön a hübrisz a képbe, és nem csak a hübrisz jön be, hanem mondjuk így a 2000-es évek elejének mondjuk ez az ilyen kiábrándultabb, cinikusabb alaphangulata, amikor már nem kell valójában ténylegesen áttárgyalni, hogy elment ez a hajó, ami így hozhatott volna így többet és jobbat és szebbet, mert most így a rendszerváltásra gondolok, hanem van egy ilyen alapérzet, hogy igen, azért minden nem jött össze úgy, ahogy, de hogy így annak ellenére, hogy nem jött össze, mégis csak így ebben vagyunk benne, és ezzel kell valahogy tovább menni, meg együtt létezni. És ez amúgy szerintem ilyen úgy jön ki a filmből, hogy így nem, szóval így nem akarja mindenáron ezeket súlykolni meg ilyen. Szóval, hogy pont az ilyen játékosság miatt is, meg amiatt is, hogy így mégiscsak így középpontban marad az a típusú vágy, hogy így ha már Európa, meg így, hogy Európa közelebb került, azt mondjuk ilyen stiklik útján, azt így ténylegesen így a vágy, az így be tudja barangolni ilyen akadálytalanul. Szóval, hogy mégiscsak így ez az, ami így ilyen középpontban marad meg, amit mondtál, hogy itt kevésbé vetődik fel az, hogy mondjuk így, hogy ne turistaként jelen lenni, hogy ne kimaxolni az életet az ilyen idéglenes, ilyen kizökkentségek nyomán, vagy hogy itt leginkább így erről van szó, hogy így hogy egyszerűen megismerté, meg ilyen megtapasztalhatóvá átformálni azt, amit meg ilyen elérhetetlennek érzékelsz. És itt már így nem arról van szó, mint egy ilyen, mit tudom én, középkori úti könyvben, hogy aztán így, ami távol van, az egyszerűen az ilyen rémségek, furcsaságok és csodáknak az ilyen tárházává formálható át minden további nélkül, hiszen ki az, aki fact-checkeli, nem tudom, Marco Polo, de hogy így minden esetre, de hogy azért még ott is azért így, hát így felvethetőek bizonyos észrevételek. Itt azért ténylegesen az történik, amit te is említettél, hogy valahogy így nagyon egyben vannak az elemek. Nem markol sokat, de hogy azáltal, ahogyan markol, azt mondjuk így egy ilyen rendkívüli formai sokszínűséggel, eleganciával és azzal a típusú játékossággal teszi, hogy így megvan a filmnek a maga szabályrendszere, és hogyha ezt így elfogadod, meg hogy erre így ráérzel, akkor ténylegesen olyan, mint hogyha egy olyan jellegű ilyen kocsmai beszélgetésbe vennél részt, ahol tényleg így repkednek a jobbnál jobb sztorik, és így nem tudod, hogy így melyikre csatlakozz rá, és akkor így mindegyik elvisz valamerre, és valamit így nem tudom, tud kínálni, de hogy aztán a végén meg így azon veszed észre magadat, hogy hoppá, nem csak arról van szó, hogy így mindenki próbál jobbnál jobb dumákat mondani, de hogy valami olyan jellegű rajzolódik ki belőle, ami ezt az ilyen rögtönzött módon összeverődött társaságot mégis csak így összeköti, és mondjuk egy ilyen közös múltat is kirajzol.
Igen. Nagyon, nagyon kicsi rés, amit kínál, de így, ha belenézzel, akkor egy ilyen tök tágasságot lát.
Igen.
Belvéről van szó.
Igen. Igen, igen.
De szerintem lépjünk tovább a másik filmre, amit hoztunk. Ez a Motoros naplója, amit már említettél, ami Che Guevaráról szól, de úgy szól róla, hogy akkor ő még egy orvostanhallgató, igen, aki a barátjával útra kell, és bejárja egész Latin-Amerikát, és ez a tapasztalat formálja át igazából az ő ilyen ideológiai, politikai gondolkodását. Az egész egy ilyen nagy országjárás, hogyha szabad így fogalmazni.
Szó szerint.
Szóval nagyon sokféle emberrel és helyzettel találkoznak ők ezen az úton.
Igen, országot és kontinens járnak.
Igen. És itt is az történik, hogy persze elhangzik az egyszer a filmben, amikor megkérdezik tőlük, hogy mi célból utaznak, hogy...
Az utazásért magáért.
A vándorlásért magáért vándorlunk.
És ezt olyanoknak mondják, bányászoknak, akik egy ponton el is mondják, hogy amúgy nem csak bányászok, hanem kommunisták is, de hogy ők a munkáért utaznak.
Igen.
És amikor így... Maguk is munkát keresnek? Nem, mi azért utazunk, mert utazni akarunk. És akkor így néznek egymásra a tábortűznél, és akkor így hoppá. De így az igazából a feloldása a helyzetnek, hogy ez a kontraszt, ez áthidalható, mert a bányászok meg így úgy reagálnak erre, hogy... hát kísérje az útjukat szerencsét, de hogy mindesetre igazából így nincs egy ilyen, szóval az az érdekes, hogy vannak bizonyos helyzetek, amik így a filmben így azáltal kerülnek lehozásra a fiatal Che Guevara által, hogy ez egy ilyen elbizonytalanító hatást gyakorolhat a nézőre, mert hogy nem mondom, hogy mindegyik nézőre, de hogy igazából itt ténylegesen egy olyan típusú ország és kontinens járás történik, hogy megvan az az ilyen alapvető vágy, hogy így megtekinteni Latin-Amerikát egy motoron keresztül minimális pénzzel, annál még minimálisabb kényelemmel átélni, megoldani, lehozni helyzeteket, de hogy egy idő után meg ez így átformálódik azzá, hogy már ez nem egy ilyen kalandnak érződik, hanem így nem lehet kizárni így a látótérből azt, hogy itt...
Hát rájött arra igazából, hogy egy ilyen politikai ébredésé válik, és hogy erre mondom azt, hogy persze az elején is úgy fogalmaznak, hogy a vándorlásért magáért vannak, nem pedig egy ilyen funkcionális utazásról van szó, de hogy amikor elkezdték ezt, akkor a vándorlás maga nem ugyanazt jelentette, vagy nem ugyanazt várták ettől a megismeréstől, mint amit ez a megismerés hozott, a vándorlás maga, és hogy ez benne a nagyon izgalmas, hogy tulajdonképpen ez ilyen két ilyen kalandor csávó, nézzük meg az országot, lássunk szép dolgot, kb. Ez a felütés, vagy ez a cél igazából, a vándorlás maga itt még ezt jelenti, utána pedig azt fogja jelenteni a vándorlás maga, hogy úristen, kirajzolódik előttem egy társadalom annak minden kérdésével, dilemmájával, problémájával, amihez nekem közöm van, és amiről én elkezdek valamit gondolni, pedig nem gondoltam azt, hogy ez az utazás, vagy ez a vándorlás ezt fogja jelenteni.
Hát igen, itt az történik meg az utazás által, ami mondjuk egy ilyen, ahogyan az utazás így eszményítve van, hogy elindulok, és így óhatatlanul meg fogok változni, hiszen a hatások, a találkozások, a tájak, így minden egyszerűen úgy hat rám, hogy egyszerűen nem tudok ugyanaz maradni. De hogy közben meg az az érdekes, hogy így, például a Gus Van Sant-nak van egy Gary nevű filmje, ami így ezzel azáltal játszik, hogy igazából két Gary nevű férfi kódorog a sivatagban, és így nem történik velük semmi. És így azáltal is, hogy az a táj, ami téged körbevesz, egy sivatag, egy ilyen ingerszegény környezet, hogy egyszerűen még a táj se így egyszerűen nem tudja azt megadni neked, hogy téged megváltoztasson, hogy te jobb legyél, rosszabb legyél, elbizonytalanodj, vagy pedig valamilyen olyan hit jöjjön benned létre, ami addig nem létezett, és így igazából így az utazás maga így megszűri benned a nem tudom, az új énedet, szóval, hogy annak a filmnek kb. Az az ilyen főtétel állítása, hogy egyszerűen igen, van az az utazás, van az az alapá, van az a táj, ami egyszerűen nem azért van, hogy te egy ilyen másik ember legyél, jobb ember legyél, és hogy egyszerűen nem lehet, ezt már nem mondja a film, ezt már én mondom, hogy így egyszerűen azért nagyon sokszor megtörténik az, hogy elmész, visszajössz, és ugyanaz maradsz azáltal, hogy mondjuk pont, amit mondtál, hogy így megvan ez a kis adag utazás, ami egy ilyen, nem tudom, jönnek az ingerek, aztán mennek az ingerek, és így valamilyen szempontból pedig megvan ez az ilyen, az a típusú ilyen biztonságra törekvés, hogy még ott is így az ember igyekszik így megőrizni az integritását, amikor mondjuk egy olyan helyzetben van benne, mondjuk ilyen utazás során, ahol mondjuk az integritásodat így elkezdik azért így az ingerek így megkarcolni, egy picit szétszedni, megbolygatni.
Jó, de szerintem itt van egy olyan különbség is, hogy azért, hogyha Latin Amerikáról beszélünk, amit ugye most ez esetben így hazájaként értelmez, így egészében hazájaként.
Olyan szinten hazájaként értelmez, hogy amikor Che Guevarában már így a politikai ébredés, ez így elég, vagy nem Che Guevarában, hanem Ernesto Guevarában itt még, így a politikai ébredés egy ilyen előre haladott állapotban van, akkor egy kórházban tol egy lényegében egy ilyen politikai beszédet, aminek így az az ilyen leglényege, hogy hát itt a nemzetekre felosztani ezt a kontinenst, az egy ilyen mesterséges dolog, és mi mindegyek vagyunk. Igazából ez ténylegesen egy ilyen ország és kontinens járásá válik azáltal, hogy igazából egy idő után így minden abba az irányba kezd el hatni, hogy az Ernesto az így hogyan kezdi el így úgy érzékelni maga körül az embereket, mint akiknek problémái vannak. Igazából így hát bizonyos szempontból mindenki, akivel így összeakadnak egy idő után, óhatatlanul egy olyan jellegű sztorit adnak elő, hogy akkor őket most így milyen igazságtalanság érte, vagy így milyen olyan viszonylatokban vannak belerakva, ahol mindig ők húzzák a rövidebbet akár az urakkal szemben, akár a vállalattal szemben, stb. De hogy minden esetre igazából mindenki valamilyen hatalmi gazdasági folyamatnak az ilyen alanyaként és kárvalottjaként jeleni meg, és így csak erről referál így a Ernestónak.
De hogy ezzel kapcsolatban azt akarom mondani, hogy igen, ő egy egész kontinenst gondol e pillanatban a hazájának, és hogy mondjam, hogy mit tartunk hazánknak, az mekkora, és az mennyire megismerhető, az szerintem így eléggé meghatározza egyébként azt, hogy egyébként milyenek vagyunk, amikor utazunk, és hogyan képzeljük el magát a felfedezésnek a metodikáját, mert hogyha belegondolsz, akkor ebből a szempontból tök más tapasztalat Magyarországon élni. Magyarország nagyjából egy ember élet alatt megismerhető, hogyha egyébként sokat utazol, vagy erre van egy kíváncsiságod, vagy erre van egy szándékod. Magyarország akkora, hogy igazából nagyjából, ha nem tudom, 50 éves korodban leraknak valahol, akkor így körülbelül fogod tudni értelmezni, hogy ott mi történik, és hogy ez egy milyen hely, mert hallottál már róla, vagy voltál már ott, vagy valakid volt ott, mert ez egy ekkora ország, egy 10 milliós ország, de aki adott esetben, nem tudom, az Egyesült Államokban él, annak így tök más lehet az azzal kapcsolatos viszonya, hogy úristen, mekkora a hazám, mi az, ami nem az otthonom, mi az, amit fel kell fedeznem, mert hogy a saját hazád is olyan, ami még így borzasztóan felfedezésre vár, és hogy ez hogyan tágítja, vagy szűkíti az ezzel kapcsolatos képzeletet. Szerintem ez ér is érdekes, ez a film, mert hogy valójában persze Dél-Amerikában több ország van, de hogy ő itt így értelmezi, hogy ez egy ország lényegében, és hogy ezért is...
Hát beláthatóként
igen, és ezért érdekes ez a lépték, hogy basszus, milyen utazást csináltok végig, és miről mondod azt, hogy ezt a saját hazádként kell felfedezni, miközben én, nem tudom, Magyarországon élek, és nem tudom, 28 éves koromra eljutottam odáig, hogy már voltam, azt hiszem, hogy minden megyében, és már így nagyjából tudom, hogy így hogy néz ki ez az ország, de ez méretében meg nem tudom, nem összehasonlítható, és ez egy tök érdekes, hogy mennyire más lehet valójában ugyanaz az élmény.
Hát igen, meg itt alapvetően ténylegesen Latin Amerika úgy jelenik meg, mint amihez ez a film, ez lényegében egy ilyen szerelmes levélként szól. És minden, ami megjelenítődik, az a maga szépségében, meg a magának az ilyen abban a szempontból a különösségében, hogy ilyen, hát mondjuk egy ilyen impozáns változatosságként így folyamatosan így hömpölyögnek a különböző olyan jellegű tájak, amik mondjuk így egy ilyen jellegzetességet kölcsönöznek Argentinának, mondjuk pampák és azon a, nem tudom, a gaucsók. Van egy ilyen egészen szép jelenet, hogy a motor meg a gaucsók, azok így elkezdenek versenyezni egymással mondjuk, meg érződik az, hogy egyszerűen nem tud megjelenítődni a táj anélkül, hogy ne legyen kitapintható a nagyon mély kötődés hozzá, ami egyrészt a filmkészítők részéről van, meg másrészt pedig az utazók részéről, és az meg már egy ilyen másik kérdés, hogy akkor hogy ezzel van-e bármiféle mondjuk ilyen probléma, hogy így nem-e kellene mondjuk így elmozdulni attól, hogy itt minden igazából hát ilyen nagyon intim viszonyként van ábrázolva, meg nem is csak az, hogy így intim viszonyként, hanem így alapvetően a tájon túl így az Ernesto Guevara az, aki mondjuk egy ilyen eszményként jelenik meg. Szóval így egy idő után, vagy egy igazából ami így a filmmel kapcsolatosan egy ilyen problémaként felvethető, az az, hogy egyrészt itt lehetőség, hogy úgy lehet a Che Guevaráról filmet készíteni, hogy nem kell magával a forradalmára foglalkozni, meg nem kell mondjuk így a nem tudom, kubai eseményekkel foglalkozni, hanem itt ténylegesen vissza lehet gravitálni odáig, hogy egy orvostan hallgató, aki eljut arra az álláspontra, hogy igen, én mindenkit meg akarok gyógyítani, de hogy maga a világ annyira beteg, hogy én eljutok arra az ilyen tudatállapodra, hogy én a világot akarom magát meggyógyítani, kigyógyítani önnön magából, meg hogy így a nem tudom, a kizökkentségéből, és ezt áttolni valami felé, és ugye itt már azzal, hogy ez így hogyan meg mind történik, azzal nem kell foglalkozni, mert hogy addig nem megy el a film, és így valamilyen szempontból itt kevésbé az történik meg, hogy akkor itt most itt valami. Szóval olyan, mint hogyha a filmet magát így kevésbé az érdekelné, hogy itt van valaki, akinek mondjuk így egy ilyen nagyon árnyalt személyisége van, hanem így azáltal próbál a film ilyen hitelességet kölcsönözni a történetnek, hogy itt van valaki, aki egy ilyen, hát egy ilyen naív, jóságos alapállapotból utazza végig úgy Latin-Amerikát, hogy ez az ilyen, hogy ebből a naivitásból utána pedig megszületik egy ilyen acélos eltökéltség, és mellette pedig egy ilyen düh, hogy...
És amiből megszületik egy mítosz, tehát hogy szerintem pont azért nem, vagy hogy azért nem követel végül is hibát a film, mert hogy szerintem nagyon jól választja meg azt, hogy hol fejezi be a történetet, és hogy pont abban a pillanatban fejezi be, mielőtt Che Guevarából igazából egy ilyen mítosz, vagy hogy ami az hát ő kulturális ikonságát adja, az elkezdődne.
Hát igazából, ahol a mítosz mögé kellene nézni, így azelőtt fejezi be, de hogy ezáltal igazából így a mítosz valamilyen szempontból megmarad, de hogy így olyan, mint hogy a film, meg így a készítők így attól zavarba jönnének, hogy amúgy még itt is amúgy így mögé lehetne nézni dolgoknak. Igen. Szóval egy kicsit így, szóval így megvannak azok a jelenetek, amikor így kicsit olyan, mint hogyha egy ilyen nagyon profán új szövetséget néznénk, ahol így, mert hogy konkrétan itt nem az van, hogy Jézus leül és eszik a leprásokkal, hanem a későbbi Che Guevara az, aki mondjuk így nem hajlandó gumikesztyűt felvenni, mert hogy a helyesen kezelt lepra az így nem fertőz.
És ilyen... azért, hogy embernek érezzék magukat, kezet fog velük, igen. És egyébként a társa is. De egyébként az, amit mondasz, az azért is izgít szerintem, mert hogy szerintem a két barát közül egyértelműen a másikuknak a karaktere kidolgozottabb, meg érdekesebb. Tehát, hogy a Che Guevara karakter, az igen, az egy kicsit ilyen Harry Potter-szerű alak, akiben így bármit beleképzelhetsz, és ilyen kis érzékeny, kis
A világ jobbik lelkiismerete.
Igen, kell, egy ilyen kis teszett oszat, történik fel a dolgok, meg nem tudom, szerelmes, és így lenyűgözi minden, és a másik a haver igazából, a biokémikus haver az, akinek vannak inkább meggyőződései, meg akinek van egy sokkal karakteresebb humora, meg jelenléte, meg ő az, aki adott esetben a közös helyzeteket, vagy a problémákat megoldja és viszi tovább. Tehát, hogy
meg aki kevésbé naív, szóval egy ilyen, van benne valami, egy kis irónia, egy kis furfang, egy kis ilyen távolságtartás, meg mondjuk egy ilyen, meg hogy igazából ott van az ilyen életkori különbség is köztük, szóval egy majdnem 30 éves, és egy
20-as évei elején lévő
igen, és akkor így az idősebb testvér, az, vagy nem testvér, hanem szóval így az idősebb fazon, az így igazából minden további nélkül így el tudom képzelni azt, hogy így ejtőernyővel ledobod a kék pelikánban, és ott így lehet, hogy így feltalálja magát. Igen. És amikor így az van, hogy vonatjelet kell hamisítani, akkor azt mondja, hogy hát igen, hogyha itt meg akarunk ismerni dolgokat, be akarunk járni tájakat, hát akkor vonatjelet fogunk hamisítani, és az Ernesto az, aki meg így...
Ja, ő lenne a szerencsétlen, igen.
Aki a hamisított vonatjegyet annak adná oda, aki még...
Lebuktatja az egész hálózatot.
Hát meg nem csak, hogy lebuktatja az egész hálózatot, hanem akinek még ilyen semmilyen szempontból nem lenne lehetősége utazni, és így, mert hogy itt is így kb. Megvannak ezek
de
az ilyen...
De ez is egy jó döntés, tehát hogy úgy csinálni Che Guevarára egy filmet, hogy a másik főszereplő a jobb arc, meg az izgibb, szóval, hogy ez is szerintem egy jó döntés, és abba az irányba viszi el, hogy valójában látszik, hogy valamit próbálnak az ellen tenni, hogy itt ne csak így a mítoszt lásd, és hogy valamit kezdeni ezzel az egésszel, és valahogy máshogy beszélni ennek az embernek a történetére, hogy van itt egy történet, amiben végül is te vagy a fontos, de hogy igazából nem te vagy a fontos.
Hát igen, de hogy közben meg ami nekem ilyen nagyon érdekes volt, az az, hogy szinte minden magyar nyelven megszületett kritika, az egy ilyen nagyon, hát egy ilyen kissé keserű, kissé cinikus módon állt hozzá magához a filmhez, szóval ott így effektíve nem csak így az volt regisztrálva, hogy igen, itt azzal viaskodik maga a film, hogy egy eszményt kell valahogyan megfilmesíteni, hanem így alapvetően, szóval, hogy a ilyen bebukottságként van értelmezve az alkotói szándék, szóval így, hogy az alkotói szándék az így egyszerűen azért nem tud sikereket elérni, mert hogy így, mert valamilyen szempontból hogy így nem lehet ilyen magyar nézőként, hogy ilyen magyar nézőként ilyen gyanúsnak érződik az, meg kelet-európai nézőként, meg mondjuk ilyen poszt-szovjet ország nézőjeként, hogy így azt kell végigkövetned, hogy a 2000-es évek elején, mert szerintem fontos az, hogy ez így 2004-es film, és így 2004-ből a rendszerváltás Magyarországon mondjuk így hogyan van egyrészt értelmezve, másrészt pedig hogyan van értelmezve az, hogy ami utána így felépült, kibontakozott, hogy annak így mennyire lehet alternatívája, vagy mondjuk így azzal így mit lehet kezdeni. Szóval itt olyan, mintha zavarba ejtő és bosszantó lenne az, hogy fogja magát a fiatal és naív Ernesto, végigutazza Latin-Amerikát, aminek az akkori helyzete pedig őt orvostanhallgatóból később forradalmára formálja, és így valamilyen szinten, hogy maga a naivitás, meg az, hogy itt ez az ilyen, én csak azért is a világot akarom meggyógyítani, alapállás, az egyszerűen kellemetlenség érzetet szül, és így bekapcsolja az ilyen védekező reflexeket, hogy hoppá, azért vigyázzunk ezzel az orvostanhallgató sráccal, mert itt az ilyen nagy álmokból aztán nagy vérengzések lesznek, meg... Szóval, hogy egy alapvetően, és nem azt az állítást akarom megtenni, szóval nem pszichologizálni akarom azokat, akik így írtak erről, csak szerintem az egy ilyen nehezen félrerakható tapasztalat, hogy van történeti tapasztalat, meg van egy mondjuk egy ilyen azzal kapcsolatos ilyen dilemmázás, hogy mit lehet kezdeni politikai hitekkel, meg mondjuk ilyen diagnózisokkal, akkor, amikor bizonyos diagnózisok és bizonyos hitek, azok mondjuk így rendkívüli módon az ilyen, hát nem tudom, szemétdombon találták magukat, vagy mondjuk így a lenézetnél is lenézettebbek voltak, mert hogy 2004-ben vagyunk, nem pedig 2008-ban vagy utána, szerintem 2008 után egészen más azt végignézni, hogy valakinek mondjuk így egy ilyen utazásélmény, meg mondjuk ilyen dolgok mögé nézés tripek sorozata adja meg mondjuk így a, hát a politikai ébredését, hogy igen, nagyon szép ez a Latin Amerika egyik táj a másik után, de hogy ott vannak azok az emberek, akiknek meg mondjuk így nem az a feladata, hogy így ugyanazt a szóval nem ugyanazt a szerepet töltik be, mint a hegyek, a pampa, a folyók, az erdők, a stb. Szóval, hogy nem csak egy ilyen látványosságként vannak ott. Viszont, ami meg így alávág a filmnek, hogy pont a különböző sorsokat, embereket, a népet mutatja be úgy, minthogyha így az ilyen legfőbb feladata lenne az, hogy így az Ernestót azt így politikai ébredésre késztessék.
Igen, vannak didaktikus ábrázolásai annak, hogy mik a társadalom problémái, és hogy ez hogyan jelenik meg így ezekben a jelenetekben, de hogy amúgy egy kicsit azt is gondolom, hogy persze van egy ilyen típusú felületessége ennek a filmnek, hogy tehát ahogyan a szegénységet ábrázolja, az kicsit ilyen egybites, vagy nem tudom, de hogy közben meg kicsit azt is gondolom, hogy nehéz lett volna ezt rétegzettebben ábrázolni egy ilyen szerkezetű filmbe, ahol így ennyi ember mozog, ahol egy ennyire széles perspektívát kell, egy ennyire átfogó, nem tudom, tablót kell csinálni, szóval ilyen szempontból egy kicsit felmentő vagyok, de az igaz, hogy néhol ilyen nagyon, hát már ilyen felületes parodisztikus, ahogyan a, nem tudom, társadalmi helyzeteket ábrázolja.
De úgy pont ez az érdekes, hogy igazából a nézőt abból a szempontból teszi próbára, hogy így mennyire tud hinni egy olyan alkotásban, ami meg így folyamatosan hinni akar? És így mennyire tudsz együtt menni ezzel a, hát igazából így azzal, hogy így ez az utazás így kb. Tényleg arról szól, hogy így a ilyen bizonyosságok megtalálása, meg hogy mondjuk így, hogy a naivitás az így hogyan fog valami ilyen acélos meggyőződés így átkonvertálódni, hogy szóval, hogy tényleg, mint hogyha így ez az ilyen világgal szembeni jó indulat, az így folyamatosan ilyen szinteket lépne az ilyen különböző epizódoknak a hatására, de amúgy alapvetően annak ellenére, hogy itt most, hogy szerintem is egyébként így az van, hogy maga a film az így viaskodik azzal, hogy egy eszményt kell megfilmesítenie, és hogy így mennyire akarja magát az eszményt színre vinni, és mennyire akar mondjuk így ettől így elmozdulni. Ez egy ilyen eldöntetlennek hat, de hogy közben meg mégiscsak az van, hogy magának a filmnek is így megvan az az ilyen, hát van egy szimpatikus alapállása, amivel meg így együtt lehet rezonálni, meg menni, és így megbocsátónak lehet lenni, meg főleg akkor is, hogyha mondjuk így, szóval, hogy szerintem így lehet megengedőnek lenni, meg ilyen együttérzéssel viszonyulni az iránt is, hogyha az ember mondjuk így tudatosítja azt, hogy igen, itt van ez a problematika, ami egyrészt a filmnek a, hát így levon az erényeiből, de másrészt pedig ez adja magát, hogy igazából az erényeinek egy részét is így ezt kölcsönzi, és így ez egy ilyen nagyon-nagyon furcsa alapállás, szóval, hogy így bizonyos szempontból lehetőség, hogy akkor itt most nem kell az ilyen az igazán megosztó dolgokkal dílelni, de hogy valamilyen szempontból meg elszalasztott lehetőség, hogy igen, nem feltétlenül kell, de ennek ellenére meg amit ábrázolni lehet, az mégse annyira problémátlan, mint amennyire problémátlannak hiszi talán a film.
Igen.
De hát, hogy igen.
Ez igaz, vagy igen, de amúgy meg szerintem ezek jó dilemmák. Szóval
persze, abszolút.
Szerintem ezek nagyon, nagyon termékeny dilemmák, úgyhogy én amúgy ezt a filmet is ajánlanám, és szerintem maradjunk meg a szokásainknál, és zárjuk ezt az adást is egy kis felolvasással.
Igen, és ezúttal az utazás tematikájához ragaszkodva több szöveget hoztunk.
Borbély Szilárd, Invalidenstrasse. A félelemről kéne még beszélnem. A reggelekről, amikor izzadságban ébredtem. Emlék nélküli álmok után, és nem akartam semmit, eltűnni csak. Csendet, némaságot. Akkor még nem tudtam, mi ez. Aztán néha eszembe jutott, mi volna, ha? Mi volna, ha nem lenne többé semmi? Nem kellene mindazt, amit most csinálok, megtenni. Azokat a dolgokat, melyeket nem tudok megtenni. Egyszerre véget érne. Ezt szeretném, ha véget érne. Legyen vége. Erre kezdtem vágyni. Ha elutaznék, akkor talán.
Kántor Péter, ha el akarsz utazni. Ha el akarsz utazni, de valóban és nem csak képzeletben lenni messze, ne bújd a prospektusokat sokáig, ne várd ki, amíg a papírra másolt kék tengerektől felfordul a gyomrod, s a középkori templomok tövében a rókázni való zugod lesett csak. Ha el akarsz utazni, jó lesz bármi, ami különbözik a megszokottól, akár egy ideiglenes, furcsa díszlet. Hisz utazásod célja voltaképpen meglepni magad, ha ugyan magadban találsz még ismeretlen teret, utcát, ha ugyan képes vagy bejárni őket.
Nem ezzé, Mário. Utazás előtt mindig végrendeletet írtok a 18. században. Most nem utazom, és nincs végrendeletem se. Nem tudom, melyik állapot szól a bizalomról, melyik nem. Ezek a jegyzeteim. Apa egyenlő erőszak kifelé, anya egyenlő erőszak befelé, én egyenlő apa és anya. Most azon töprengek, hogy akkor ez most nulla, vagy mégis jobb, ha elutazom. Állítólag a tubákos szelencét mindig gondosan tisztították a 18. századi utazók. Az amúgy nem világos, hogy ez miért utazói erény. Valahogy meg kell ölni az időt, mármint konkrétan.
Németh Zoltán, Juan Ramón Jiménez Palos de la Frontera kikötőjében. Hatalmas vásznak csattognak a tengerjáró hajón. Ez a spanyol nyelv, ez a csattogás, a szél duruzsolása, a vitorlába belekapó szél voltaképpen ezért jött létre a spanyol nyelv, sisteregve belevágódni a vászonba és hajtani előre a hajót. A spanyol nyelv hajtotta előre az összes hajót, ahogy a matrózok beszéltek spanyolul, a karavella kétszeres sebességre váltott, szinte előre lökte a spanyol nyelv hajtotta a hajót. Mi a spanyol nyelv? A tenger hullámzása, a tenger hullámos tarajain átbukó szélgyerekek nevetése. A dagadó vásznak mondhatnánk, amelyek a végtelenbe indulnak, a szél elcsúszása a vásznon, ez a sima elcsúszó hang, amely leállíthatatlan, ezért nem lehet abba hagyni a spanyol nyelvet, ha elkezdődik a spanyol nyelvnek, nincs vége. A spanyol nyelv perpetuum mobile, amely a hajókat túllendíti még Amerikán is, a sok karavella belevágódik Amerika földjébe, beleszánt az Appalach fennsíkba, belevágódik a nagy Sioux sztyeppébe, a kaliforniai hegyekbe, és tovább hajt, tovább, egészen ki a holdra, amelyet ketté vág és folytatja útját, még tovább a sok hajó, benne a hihetetlen motorral, ami a spanyol nyelv, sőt, voltaképpen az egész hajó a spanyol nyelv. Csak anyagot kellett találnia magának, hiszen a nyelv védtelenebb, mint a mennyasszonyi fátyol, védtelenebb, mint a nyers hús legszebb pillanataira emlékeztető szűzhártya, védtelenebb, mint a levegő, amelyet nem láthatunk. Nos, a spanyol nyelv kijátszotta ezt a védtelenséget, belevágódott az Atlanti óceánba, és a következő pillanatban már ki is repült a világegyetembe, ketté vágott, vérző csillagokat hagyva maga után, jajongó anyákat és elhagyott gyerekeket, de a spanyol nyelv vitorlái letörlik a könnyeket, és látjuk, ahogy a fedélzeten ott áll az összes matróz, a kapitány és kormányos, beszélnek és beszélnek, folyik, szinte túlcsordul a spanyol nyelv, felröppen a fedélzetről, és már bele is kap a vitorlába, és dupla sebességre vált a hajó. Milyen jó, hogy kitaláltuk a spanyol nyelvet, örvendezik a kapitány, a kormányos és a matrózok. Milyen jó, hogy van nekünk ez a nyelv, mondják, és ezek a szavak újult erővel röpítik tovább a hajót. Igen, izmos nyelvez, mégis könnyed, susogó, mégis leállíthatatlan, fáradhatatlan, letörli a könnyeket, folytatja tovább, halhatatlanul.
Köszi szépen a figyelmet azoknak is, akik eljöttek, és akik a podcastot hallgatták otthon. Nem sokára jövünk legközelebb. Sziasztok!
Sziasztok!
Te, nem azt mondtad, hogy egy temetés lesz?
Az lesz, a saját temetésünk, arra jöttünk.
Komolyan? Bassza meg, meg tök szomjas is vagyok.
Adjatok már valamit, csak kóla van.
Kösz, jó, ez én szeretem.
Saját temetésén ne folgasson az ember.
Aha.
Na, ezt utána a kólába rohadnom.
Mind a szar.